Védekeztek ellene, ha tudták, hogy az életükre tör. Egyszerűen azért, mert nem ismerték fel. Ne feledjék, akkoriban Willy Maurer még kamaszfiú volt, s az elmúlt évtized a felismerhetetlenségig megváltoztatta. Egyedül Francesca tudta, kicsoda, hiszen mégiscsak neki volt a legtöbb köze hozzá. Hogy miért nem figyelmeztette a férjét? Nos, Francesca minden edzettsége és vagánsága ellenére alig, hanem megijedt. Méghozzá nem is annyira a kölyöktől, mint attól a lehetőségtől, hogy elveszítheti Dodot és vele együtt a gazdagságot is. Mert mi volt Francesca, mielőtt megismerkedett volna Doddal? Egy szegény, közönséges utcalány, aki késsel, borotvával és természetesen saját testével kereste mindennapi betevő falatját. Hogy mennyit tudott mindenről Dodd? Lehet, hogy sokat, azt azonban semmi esetre sem, hogy Francescát legalább egy tucat fiatalkorúak ellen elkövetett gyilkosságért körözik. Honnan a fenéből veszi ezt? Képett el Róvány. Herr Müller nemrég tért vissza a postáról, kapcsolatba lépett lapja archívumával, bár már korábban megtettük volna. Visszatérve Francescára, képzelhetik rémületét, amikor Willy Maurerben felismerte a kölyköt. Hogy kölyök mit árult el neki a tervéből, nem tudom. Alig ha az egészet, hiszen sejthette, ha bevallja a lánynak, hogy Dodd életére tör, Francesca keresztbe teszi előtte a lábát. Egészen biztosan megfenyegette a lányt, ha leleplezi, fellebbenti a fájtlat Francesca múltjáról. Francesca Dodd rendesen ki is készült. Willy Maurer annyit volt csak hajlandó elárulni neki, hogy Hernándezt akarja hidegre tenni, ami végül is hihető volt, hiszen miatta került a kubaiak fogságába. Azt hiszem, Francesca a lelke mélyén helyeselte is Maurer tervét, hiszen az utca és a zsoldosok törvényei szerint az árulónak pusztulnia kell, még akkor is, ha nem egészen ő a felelős az árulásért. Francesca és Dodd példás családi életet éltek. Francesca hátat fordított a múltjának, és élte a maga nagyvilági életét. Megbecsülte a vagyonát és a férjét. Esze ágában sem volt holmi kétes kalandok vagy félrelépések miatt kockára tenni jó módját. Nem így Hernándezék. Szenyor Enrique beleszeretett a titkárnőjébe, aki ráadásul a felesége hajdani barátnője volt. Le akart lépni vele. Ami viszont Joan Hernández és Sabu, valamint Señorita Andrade számára anyagi csőddel lett volna egyenlő. Elhatározták, hogy megpróbálják bármilyen eszközök bevetése árán is megtartani a pénzes zsákot. Az már csak a véletlenek összejátszása, hogy Lolita is ugyanolyan eszközöket vetett be, mint a másik fél. A dolgok tehát elindultak a maguk útján. Willy Maurer elkezdte kisded játékait, ha a gyilkosságokat egyáltalán szabad így nevezni. Bizonyára meglepte, amikor megtudta, hogy én is itt vagyok a panzióban. Ennek ellenére nem gondolta, hogy komoly akadály lehetnék tervei végrehajtásának útjában. Ismétlem, mindent gondosan eltervezett. Úgy okoskodott, hogy olyan gyilkosság sorozatot produkál, amelyben az egyes áldozatok között nincs semmiféle kapcsolat. Azt a látszatot akarta kelteni, hogy akárki is a gyilkos, nem normális. Nincs semmi más célja, csak az ölés. Azt akarta, hogy míg a rendőrség egy nyilvánvaló őrültet keres, ő dolga végeztével, az özvegyé vált Francescával, Dodd vagyonának egyedüli örökösével leléphessen a térképről. Mikor kezdtem gyanakodni Maurerre? Hogy erre a kérdésre választ tudjak adni, vissza kell pergetnünk az eseményeket, ígérem, rövid leszek. Inkább csak Rovány felügyelő kedvéért mondom el a történetet, ha már ide fáradt. Rovány behunyt szemmel bólintott. Willy Maurer első áldozata a kutya volt. Nem volt sok dolga vele, hiszen a szerencsétlen állat jól ismerte. Alig, hanem ezért is esett rá a választása. Valamennyien látták a fogót, amit Maurer házában találtunk, eredetileg drótakadályok átvágására rendszeresítették. Maurer farkasfogura dolgozta ki az élét, hogy farkasharapásnak tűnjék. Jól ismerte a falusiakat babonáikkal együtt. Tudta, hogy amint feltűnik az első áldozat, felbukkannak a régi, elfelejtett történetek is. Arra számított, hogy a falusiak egymást fogják majd gyanúsítani, s ő maga szép nyugodtan halászhat a zavarosban. Amikor megláttam a halott kutyát, őszintén szólva nem tudtam, mit tartsak a dologról. A kutya torkán a seb harapásra emlékeztetett. Később Dörfliger doki sem tudott mást megállapítani. Nem gondolhattam egyébre, mint hogy valaki a kutya gazdáján akart bosszút állni. Gyakran megtörténik, hogy ártatlan állat esik áldozatul az emberek gyűlölködése miatt. Aztán aznap este a kocsmában Renfer tanítótól értesültem a vérfarkas visel dolgairól. Apropó, Herr Rowein, sikerült valamit kinyomozniuk Renfer tanító elődjének és feleségének, Nudli szüleinek a haláláról? Ha jól emlékszem, soha nem derült ki a teljes igazság. Gyaníthatóan féltékenységi dráma játszódott le köztük. Gasser megölte a feleségét, mert rájött, hogy az asszonynak szeretője van. A szerető pedig megölte Gassert. Ha kíváncsi rá, Zürichben betekinthet az anyagokba. Gasserék tragédiájának semmi köze a vérfarkashoz. Lelkem mélyén arra gyanakodtam, talán a vudu figuráknak, valamint az egymással vetélkedő Hernández és Dodd családnak lehet köze az öldökléshez. Csak hogy nem tudtam felfogni, miért ölt volna meg bármelyikük is egy kutyát és egy bolondot. Renfer tanító halála aztán még jobban kibillentett lelki egyensúlyomból. Egészen nyilvánvalóvá vált, hogy egy régi legenda áll a gyilkosságok mögött. Valami őrült azt képzeli magáról, hogy ő a vérfarkas. Hány tömeggyilkos hiszi magát Isten bosszúálló angyalának, aki csak az Úr ítéletét hajtja végre a bűnösökön, prostituáltakon, narkósokon, piásokon. Csak hogy Dörfliger doki megállapított valamit, ami nem tetszett nekem. A tanító harapott sebe különbözött a többi áldozatétól. Ez pedig csak annyit jelentett, hogy Renfert más ölte meg, nem az a valaki, akit akkor már vérfarkasnak neveztünk. Valaki megpróbált a többi gyilkosság mögé rejtőzve leszámolni Renferrel. Hogy kicsoda? Akinek szüksége volt Renfer papírjaira, hogy megsemmisítse őket. A többit tudják. Őszintén szólva nem gyanakodtam Gaucsira, bár kissé szokatlannak tűnt a szorgalma, amivel minden áron hajtóvadászatot akart indítani a farkas ellen. Mást sem kívánt, mint hogy találjanak egy farkast, akinek ugyanazt a sorsot szánta, mint később neki Maurer. Ha lepuffantják, rá lehet kenni Renfer halálát. Eközben a viaszfigurákkal kapcsolatban rájöttem néhány apróságra. Egyre inkább az a meggyőződés erősödött meg bennem, hogy Señora Hernández maga az, aki megmintázza a figurácskákat és berakja a cuccai közé a szekrénybe. Abban a hitben, hogy én majd elmondom Hernándeznek, aki egyből rájön, hogy Lolita mesterkedik a háttérben, s emiatt otthagyja a lányt. Ami pedig Miss Murphy figuráját illeti, amit az erkélyen talált, úgy került oda, hogy Joan véletlenül leejtett egyet frissen gyúrt viaszbábúi közül. Willy Maurer eközben nem tétlenkedett, úgy döntött, hogy egyetlen éjszakán elintéz mindent. Szétvagdosta a kábeleket, feltette az állarcát és nagyokat ordított a folyosókon. Tanúsíthatom, hogy elérte, amit akart, vagy bezárkóztak a gyávábbak, vagy pedig össze-vissza rohangáltak, és a kapcsolószekrényt keresték. Maurer ez alatt sorba kinyírta azokat, akik lebuktathatták volna.
Mit beszél? Ámult el Rowein.
Dieter és Jeremy is ott voltak akkor Kubában. Talán nem mindjárt az első pillanatban, de később felismerték benne a kölyköt.
Láttam, hogy Rowein villámsebesen jegyzetel. Úgy kell neked, Waldvogel.
Maurer itt-ott benézett egy-egy ablakon, csak azért, hogy pánikot keltsen, és még inkább valószínűsítse a farkas létezését. Frau Zöllnert például, akit őszintén szeretett, nem ölte meg, bár megtehette volna. Dietert kivitte a sziklák közé, hogy ne szűkítse le a farkas játékterét a havasi kürtre. Hadd higgyék csak, hogy a farkas, mint természetfeletti jelenség bárhol jelen lehet. Maurer jól felkészült, hogy a farkasra kenhessen mindent. Még mancs utánzatokat is készített, annak a nyomait láttuk Zöllner papa szobájában a porban. Hogy honnan tudta egyik pillanatról a másikra kisöpörni a port?
Hát, ha akarják, megnézhetjük az alaksort, bár...